Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Kohut Zoltán, Lelki Fröccs adásunk állandó szereplője, személyiségfejlesztési tanácsadó. Szia Zoli, köszöntelek!
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat is!
Nagyon remélem, hogy követik a sorozatot, amely tulajdonképpen már harmadik alkalommal beszélgetünk a női-férfi különbségekről, szerepekről, mivel jár ez, mit jelent az, hogy és nem vitatva, hogy vannak nem annyira tipikus nők és férfiak, de azért a többség a társadalomnak inkább férfi és inkább nő, és hogy a szerepek az elmúlt évszázadokban nagyon-nagyon szigorúan meghatározták, hogy mik a női szerepek, mik a férfi szerepek. Az elmúlt héten arról beszélgettünk, hogy milyen előnye és milyen hátránya, rengeteg hátránya, és azért volt előnye is ennek az időszaknak. Most egy jóval lazább, liberálisabb hozzáállást élünk meg. Jó mondom?
Szerintem igen.
Nyilván
az utóbbi mondjuk 100 évben különösen, azóta, hogy ezek az egyenjogúsági törekvések, ezek szerencsére elindultak, és kevésbé szerencsére, hogy talán túlhajszolják őket bizonyos nyugati államokban, de alapvetően az, hogy ez napirend lehet, ez nagyon jó szerintem.
Így van, tehát most már egy nő is tud karriert csinálni, sőt, nagyon sok cég igyekszik arra, hogy a minél több női vezetője legyen, és hogy legalább annyit keressen egy női vezető, ha hasonló feladatot lát el, mint egy férfi vezető. Tehát erre nagyon sok tapasztalat van, meg példa, hogy nő dolgozik, férfi marad otthon a gyerekekkel, mert úgy adja ki az állás. Azért azt mondtad a múltkor, hogy még ennek ellenére is ma is vannak a nyugati társadalmakban is nagyon konzervatív, működésű család, férfi-női régi hagyományos szereposztásban, de azért ez egy nagyon komoly mainstream főirányzat, hogy most már sokkal szabadabban állunk ehhez. Azt ígértük, ennek az előnyeiről és hátrányairól fogunk beszélgetni, hiszen mindig nagyon vegyes a kép. Kezdjük talán az előnyeivel.
Hát az előnye az természetesen, hogy mint minden szabad civilizációban, itt is a nyugatiban az egyének lehetősége van arra, hogy azt tegye az életével, amit a lehetőségei megengednek. Tehát akinek a lehetőségei megengedik, mondjuk van tehetsége, van pénze, iskola, támogató ahhoz, hogy mondjuk ő művész legyen, akkor neki nem okvetlen kell azt a pályát követni, amit esetleg a család vagy a társadalmi környezete rászabott volna mondjuk 200 évvel azelőtt.
Amit elvárt volna.
Igen. Na és ugyanez a nőknek, tehát az, amit lefestettél ilyen változatosan, hogy igen, most a nők is látnak karriert, a pasik is elbújhatnak a világ elől, hogyha ők mondjuk ilyen művész lelkek elmentnek meditálni a korostorba, de a nők is lehetnek mondjuk súlyemelők, amit az egyik adásban említettél, tehát mindenki célul tűzheti ki, hogy azzá váljon, amiről ő úgy gondolja, hogy az ő. Ez egy olyan előny, ami ugye azzal jár, hogy sokkal kevesebb szenvedésre van kárhoztatva a társadalom, amíg mondjuk
benne
annak idején kötelező.
Az egyén,
igen. Tehát amíg annak idején kötelező volt valamilyen
szerepet fölvállalni.
Így van. Hát csak gondolj arra, hogy például mondjuk a barokk idején valakinek volt mondjuk egy festői ihlet, az csak barokk módon festetett. Tehát szó se lehetett volna arról, hogy ő valami más forma világot teremt, mert az akadémiai stílus nem engedte volna, hogy abból kilépjen. És ugyanez mindenre, tehát nem tudott az egyéniség szárba szökkenni. Most tud, és ez egy kétségtelen előny.
Nagyon sokan meg vannak ijedve ettől az időszaktól, és nagyon sokszor halljuk pejoratíve emlegetni ezt a dolgot, és nyilván ennek is van alapja. És akkor most hirtelen gyorsan visszakanyarodunk, majd még beszélhetünk előnyökről is, de hogy mi az, ami talán a leginkább a hátránya ennek a fajta egyéni önmegvalósítás szabadságának. Akár férfi, akár nő megteheti azt, amire vágyik, nem is soroljuk fel számtalan területen, munkától, a valláson át, a sok-sok mindenig.
Igen.
Milyen hátránya van ennek a struktúrának, ennek a társadalmi szerkezetnek?
Hát pont az, hogy sokkal strukturálatlanabb, sokkal lazább szerkezetű így egy társadalom, különösen annak az alapegysége a család, mint korábban. Tehát ugye arról beszéltünk az előző adásban, hogy a függő kapcsolatok korszakában, tehát az elmúlt évezredekben, ott nagyon világosan meg volt írva is egyébként, meg hát ugye benne volt a vérünkben, a genetikai szinten, hogy a nő mit csinál, a férfi mit csinál, a gyerek mit csinál, és ebben nem volt átjárás, tehát szinte nem volt átjárás. Most a kölcsönösségi kapcsolatok korszakában, tehát most van átjárás, tehát most egyáltalán nincsenek olyan mereven lefektetett társadalmi nemi szabályok, hogy a nő csak mosogat és a pasi csak pénzt keres, és a pasi szabad, de a nő oda van kötve, meg stb., hanem most szinte mondjuk úgy, hogy mindent lehet. Ennek a hátránya az, hogy egy sokkal instabilabb szerkezet jön létre, és el is bizonytalanítja egyébként az ember. Szóval ez kb. Olyan, mint amikor valaki mondjuk egy börtönből, vagy egy nagyon szigorú családból mondjuk elköltözik mondjuk kollégiumba fiatalon, és hirtelen olyan nagy szabadság zúdul rá, hogy nem is igazán tudja, mit kezdjen vele.
Egy kicsit frusztrált lesz attól, hogy
lehet akár
nem is
frusztrált,
tudja,
szoronghat. Tehát ugye az egzisztencialisták a múlt század elején azért írtak olyan sokat a szorongásról, mert az emberiség a 19. századra ott találta magát egy relatív anyagi bőségben már nem volt kötelező szigorúan követni a szabályokat, mert volt elég jó lét ahhoz, hogy meg tudjunk élni. Ránk szakadt egy szabadság, az emberek ott találták magukat, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel. Nincs, aki megmondja, mit csináljanak, nincs, aki megmondja, merre kell menni. A világ bonyolultabbá válik ettől a nagy szabadságnak az egyik következményeként, és akkor mindenki ott volt, hogy ez kicsit ijesztő is. A nemiség példáján mérve ez most azzal jár, hogy érdekes módon például a szexuális aktivitás csökkenését is magával vonja. Tehát a függő kapcsolatokra korábban jellemző volt az, hogy a nagy szerepkülönbségek olyan feszültséget generáltak, érzelmi feszültséget, ami életben tartott egy sokkal intenzívebb szexuális érdeklődést vagy vágyat is, dinamikát, impulzust, igen, a két nem között, férfi és nő között. Azzal, hogy a szerepek közelítenek egymáshoz, tehát a férfi is lehet lágy és befogadó, a nő is lehet kezdeményező és maszkulin. A pasi meditálgat és gitározgat a réten, ahogy ezt múlt héten idéztük, a nő meg közben karriert csinál, így elvész az a természetes dinamika, ami évezredekig meghatározta egyébként a szexuális impulzust is. És ezért van az, hogy van a nemiségünket illetően egy elbizonytalanodás az érett nyugati társadalmakban. Ez rettenetesen ijesztő, és tudom, hogy sokan azért olyan gyanakvóak egyébként az ilyen identitásmozgalmak ellen is, mert a bizonytalanság az mindig ijesztő, mert ugye mi a vége a társadalmi bizonytalanságnak általában? A diktatúra. Ugye ezt láttuk a németeknél, az oroszoknál sokszor.
Egyébként ezzel nagyon egyetértek, és valahol teljesen logikus is, tehát, hogy aki olvasott egyáltalán szexualitással kapcsolatos bármilyen könyvet, ott a tipikus férfi és a tipikus női működés valóban ez, hogy a férfi a megszerző, a nő a befogadó, a megengedő, az önátadó. Tehát, és pontosan azért, mert egy nő is lehet családfenntartó, és mondjuk otthon a párja pedig, aki a családi kapcsolatokat rendezi, tehát egészen biztos, hogy utána nagyon nehéz lehet szerepet váltani a szexualitás területén, hogyha egyébként a családi szereposztásban egyébként jól is működik ez, hogy a nő csinál karriert, a férfi marad otthon.
Igen, csak az intellektuálisan működik jól, és nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ugye hazajön egy vállalatvezető, vagy egy köztársasági elnök nő, és akkor megmondja, hogy figyelj, most csak hétig érek rá, gyorsan szeretkezzünk egyet, mert utána nekem vissza kell mennem tárgyalni a parlamentbe. Hát azért a férfi mentalitást és a férfi biológiai működését ismerve, ugye az nem úgy megy, hogy a nő majd beosztja a naptárt, hogy mikor és hánykor és hogyan, hanem az ennél sokkal...
Ez az egész sokkal másabb.
Áramlósabb téma ez annál, mint hogy illesen. Tehát az, ami elméletben megkonstruált rendszer, az lehet, hogy úgy működik, de látjuk, hogy rengeteg egy menekülő út van ebből, ahogy egyébként a társadalma kulturális fejlődése hozta létre az, hogy a nagyon szigorú függő kapcsolatok korszakából át tudtunk jönni a kölcsönös kapcsolatok korszakába, mondjuk úgy, hogy a szigorú szabály jobb börtönéből a szabadság állapotába, ezt visszafele csinálni nem lenne jó szerintem, mint ahogy a társadalomnak sem jó, mondjuk a demokrácia zavaraira a diktatúrát adni válaszul, mert az régen működött, most már nem. Hanem szerintem ebből tovább kell menekülni, ezt a fajta kollektív személyiségfejlődést, mondjuk így, ezt tovább kell vinni. És akkor meg fog oldódni a szexuális problémák is, a nemi elbizonytalanodásoknak a problémája is, meg ez az egész konfúz szerepzavar, amiben vagyunk.
Egyébként azt gondolom, hogy szintén nagyon sokan egyet tudnak érteni avval, hogy miért voltak szorongások mondjuk a 19. században, amikor létrejött ez, hogy mindenki választhat, hogy akkor az egyén önmegvalósítása mondjuk így sokkal szabadabb, sokkal szélesebb spektrumú, mert megint csak az egy sokkal kevésbé felelősségteljes dolog, és egyszerű, és átlátható, hogy így kell működnie, és én beállok ebbe a rendbe, és abban a pillanatban, hogy 1000 közül választhatok, jó, nem 1000 közül, de 6-8 közül, rögtön az én felelősségem, és mindjárt megijedek tőle, hogy én vajon jól fogok akkor választani. Valóban rájövök-e, hogy ki vagyok én, mi az én életutam, és ezt bele tudom-e illeszteni abba az életrendbe, amiben egyébként is boldog leszek a társaimmal, vagy a családommal. Ez egy nagyon félelmetes dolog.
Abszolút, ezért is van az, hogy a gyerekeknek sem jó mindent megengedni, mert iszonyatos szorongásaik támadnak attól, hogyha nem kapnak korlátokat. És ugye az emberiség bizonyos értelemben gyerekkorát nőtte ki az elmúlt évszázadok során, és belenőtt egy olyan szabadságba, ami egyrészt nagyon vonzó, mert ugye lehet az, aki lenni akar, és rettenetesen ijesztő, tényleg pánik.
Nem véletlen vannak annyian pánikruhamosak férfiak, nők.
Egész biztos, hogy van hozzá köze. Igen. Mert ugye a felelősséggel jár, bizonytalanodással jár,
döntés félelmével jár.
Igen, senki nem szeret egy vékony pallón menni egy szakadék fölött, szereti, hogyha ott van korlát.
Hogyne. Most nagyon örülök, hogy egy kicsit a gyerekek felé kanyarodtunk. Ugye itt most férfi-női szerepekről beszélgettünk alapvetően, meg életekről, de hogy valóban ez a szabadság a gyerekek számára borzasztóan félelmetes, és itt is van előnye, hátránya. Ugye előnye, hogy nincs már gyerekmunka, hogy nem lehet olyan kiszolgáltatott mondjuk egy nevelő otthonból befogadott gyermek, de borzasztóan veszélyes dolog az, amit szintén lehet látni, hogy a gyerek határozza meg, hogy működjön a család. Tehát, hogy amit kitalál, akkor, az, akkor minden úgy példa, működik, pontosan, hogyha a gyerek el akar menni kirándulni, rohadtul, se a szülők nem érnek rá, se pénzük nincs rá, semmi, de a gyerek akarja, akkor úgy legyen. Tehát, hogy ez egy nagyon veszélyes
dolog. És pontosan ennek a trendnek a következménye ez is, a függő kapcsolatok korszakában a gyerekre is érvényes volt természetesen az, ami a szülőkre, hogy nagyon szigorú
szerepek
között kellett működni, és igen, és ott neki nem volt szava lényegében. Tehát, hogy a szülők, amit akartak, az volt, és pont. És akkor most a gyerekeket is éri ennek a nagy szabadságnak az előnye, az, hogy több lehetőségük van tanulni, menni, stb. Viszont elbizonytalanítja őket, és egész biztos vagyok benne, hogy rengeteg túlzott aktivitás, rengeteg szorongás, rengeteg figyelemzavar, az többek között ennek is a következménye, hogy nincsenek meg azok a korlátok, amik segítenék ugye a fejlődését. A növénynek is, ha nincs támasztó közeg, amit talajnak hívunk egyébként, sokszor egy kicsit tévesen, de az a támasztó közeg kell ahhoz, hogy megszerezze azt az impulzus vagy dinamikát fölfelé, amivel aztán ki tud bontakozni. Erre szükség lenne.
Hát igen, vagy akár a felfutó növényeknél, ugye azok a botok, amire felkötözzük,
igen.
Hogy ne csak önmagának kell.
Az nem hátráltatja, hanem az a
segíti a
kibontakozásnak a feltétele.
Igen. Hát nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni, ebből is látszik, hogy az azért kijelenthető általánosságban, hogy jobb ez a létforma, ez a fajta, hogy mindenki megkeresheti a saját identitását, megvalósíthatja, és egyfajta kölcsönösségi viszonyban lehet mondjuk a párjával, férfinőként. Ki lehet ilyet jelenteni?
Ezt azért nehéz kijelenteni szerintem, mert mindig attól függ, hogy ki...
Hogy éli meg.
Igen, tehát aki annak idején attól lett boldogtalan, hogy hozzákényszerítették valaki az, akit nem szeretett, vagy érzett magában egy nagy tehetséget hadvezérnek, ad abszurdum, nem tudom minek, és nem lehetett az, mert a társadalmi szabályok nem engedték, annak nyilván az egész rendszer a pokolba kívánta, és arra vágyott, hogy bárcsak szabadságban élhetne, ahol ő azzá válhatna, aki... Ez az egyik. A másik pedig az, hogy igazából ezek olyan fejlődési szintek, amiket utólag nem jó szerintem előjele ellátni, mert egy gyereknek muszáj olyan világnézetet vallania, vagy kapnia, amire neki akkor, tehát utólag nem lehet azt mondani, hogy a Mikulásba hinni rossz dolog volt, mert most persze felnőttként nem hiszek benne, vagy esetleg máshogy, de gyerekként nagyon fontos, hogy ebben az idézőben mondom, tévhitben legyen a gyerek, mert az az ő mágikus, mitológikus képi énjének a fejlődését segíti. Tehát valamikor nagyon nagy szükség volt arra, hogy az emberiség nagyon stabil struktúrák között, nagyon szigorú szabályok között éljen, mert ez biztosította azt a hatalmas, gyönyörű fejlődést, ami például a nyugati civilizációban megvalósult.
De mikor már ez... Kellett a szereposztás, kellett a szigorú szereposztás.
Igen, az olyan volt, mint egy beton alap a ház alatt. Ott nem lehetett az, hogy hát kicsit iszapos, és akkor az milyen klassz, hogy olyan lágy. Nem, ott egy stabil, nagyon merev struktúra kellett. És ez meghozta ezt a szabadságot, megtermelte azt a technológiai bőséget, vagyoni bőséget, kaját, nyugdíjat, mindent, amivel most tudunk szabadok lenni. Csak meg kell találnunk ennek a szabadságnak is az okos használatát.
Igen, nagyon szeretem ezt a választ, én soha nem szeretem az igen-nem válaszokat, mert mindig vannak szempontok, folyamatok, előnyök és hátrányok. Én azt gondolom, sikerült ezeket megvilágítani, de hogy van egy harmadik fejlődési szintje akár a társadalmaknak, úgyhogy erről fogunk egy hét múlva beszélgetni. Hallgatóink, remélem, hogy nagyon sok hasznosat hallhattak. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy meghívtál.
Kohut Zoltán személyiségfejlesztési tanácsadóval beszélgettünk. A liberálisabb szemléletű társadalmak férfinői szereposztásának előnyeiről, hátrányairól, vagy akár gyerek-felnőtt szereposztásairól, hiszen erről is volt szó. Egy olyan fejlődési szintről és egy olyan kapcsolati módról fogunk beszélni egy hét múlva, amit talán a legideálisabb lenne, egy picit talán a jövő. Maradjanak velünk, ha tehetik itt a Halas Rádióban, és egy hét múlva feltétlen hallgassák meg lelki fröccsadásunk következő részét Kohut Zoltánnal. Köszönöm, hogy itt voltak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.